Győről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az EGRI Fertálymesteri Testület immár ötödik alkalommal szervezett közös imádságot a Dobó téren, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. A hagyományos eseményen a testület aktív és korábbi tagjai mellett idén is sok EGRI lakos vett részt. Az imádságot Buda Péter, a Fertálymesterek lelkészi alelnöke vezette. A több száz fős jelenlévő közösség együtt kérte a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását az élet védelméért, a családokért, a hivatásokért, valamint a keresztény magyarság megmaradásáért és a világ békéjéért. Nagyböjti imaestet szervezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Római Katolikus Egyetemi Lelkészsége a Líceum kápolnájában Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. A Válaszd az életet mottójú alkalom keresztúttal kezdődött az intézmény udvarán, majd szentmisével folytatódott, amelyet Cárán Bálint érseki titkárt celebrált. Az este során lehetőség nyílt gyónásra és lelki elmélyülésre is. A résztvevők közül többen lelki adoptálást is vállaltak, vagyis 9 hónapon át imádkoznak, egy csak Isten által ismert, még meg nem született gyermekért. A homíliában elhangzott, a nagybőjt középpontjában nem az emberi teljesítmény, hanem Jézus Krisztus áll. Az érseki titkár hangsúlyozta, Isten szeretettel hív kapcsolatba, és a böjt, valamint a lemondás célja, hogy közelebb vigyen bennünket Istenhez, és segítsen felismerni saját életünk igazságát. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén hangsúlyos szerepet kapott Szűz Mária alakja is, aki teljes bizalommal mondott igent Isten akaratára. Példája arra hív, hogy a hívők a bizonytalanságok és nehézségek közepette is bízzanak Istenben. A nagybőjt legfontosabb kérdése nap mint nap ugyanaz. Az ember akar-e Istennel élni, a válasz pedig nem a jövőben, hanem a jelenben kell megszülessen bennünk, hangsúlyozta Cárán Bálint. Muhari Máté egyetemi lelkész a szentmise végén megköszönte a lelki adoptálásba bekapcsolódók bátorságát, és imádságra buzdította a híveket. Az imaesten a Talentum ifjúsági ének és zenekar szolgált. Már 20 áldozatsegítő központ és 7 áldozatsegítő pont működik országszerte, de a hálózatot folyamatosan továbbfejlesztik, mondta az igazságügyi miniszter Baján. Tuzson Bence a Bajai Rendőrkapitányság épületében kialakított áldozatsegítő pont átadásán azt hangsúlyozta, az áldozatsegítő központokban és pontokon a bűncselekmények áldozatai pszichológiai, jogi, valamint a kormányhivatalok rendszerén keresztül pénzügyi segítséget is kaphatnak. Felidézte, hogy 2024-ben mintegy 35 ezer, míg 2025-ben már 45 ezer embernek tudtak segítséget nyújtani. A növekedés a rendőrséggel való együttműködésnek is köszönhető, mivel az áldozatok többsége ott értesül a lehetőségekről. Hozzátette, emiatt az áldozatsegítő pontokat igyekeznek a rendőrség épületeiben kialakítani, hogy a segítség gyorsabb és közvetlenebb lehessen. A kormány döntése alapján 38 milliárd forint értékben 83 új, innovatív gyógyszer társadalombiztosítási befogadása történik meg, tudatta a közösségi oldalán a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter az oldalon megjelent videóban jelentette be, hogy az új TB támogatású gyógyszerek között vannak onkológiai és neurológiai készítmények, valamint új típusú génterápiás eljárások is. Továbbra is lángol a Közel-Kelet, a hatását már itthon is érzékeljük, közölte a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt írta, a kialakult biztonsági helyzetre való tekintettel telefonon egyeztetett Izrael, az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar és Bahrein védelmi minisztereivel is, amely során első kézből értesült az iráni háború hatásairól, valamint áttekintették annak regionális és globális következményeit. Új digitális platform indul a gazdátlan állatok örökbeadására. elindult a gazditkeres.hu oldal, amelynek célja, hogy egy helyen átlátható módon kapcsolja össze az állatvédő szervezeteket és a leendő gazdikat, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Mint írták, a platform indulásakor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is, és a csatlakozók köre folyamatosan bővül. Most lássuk aktuális időjárásunkat. A keleti északkeleti országrészben vékonyodik, szakadozik a felhőzet, másutt borult idő várható. Tartós csapadék, zömmel eső a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén várható. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet pedig 0 és plusz 10 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa. Az etikus szervadományozás, a szolidaritás, a remény és a testvériség jele. Leó pápa levelet írt a francia püspököknek a nevelésről, a visszaélésekről és a liturgiáról. Hűség. Sajgó Balázs atya elmélkedése virágvasárnapra.
XIV. Leó pápa. Az etikus szerv adományozás, a szolidaritás, a remény és a testvériség jele. Csütörtökön délelőtt fogadta audiencián a Szentatya az Olasz Nemzeti Szerv Átültetési Központ találkozójának résztvevőit. Hozzájuk intézett beszédében emlékeztetett boldog Don Carlo Gnocchi tanúságtételére, aki halála után felajánlotta szaruhártyáját azért, hogy két fiatal visszanyerje látását. Leó pápa bátorította a transzplantációs tudományos kutatásokat, hiszen ma is többen várnak szerv átültetésre, mint amennyi rendelkezésre áll. Ugyanakkor felelősen az emberi méltóságot figyelembe véve kell mindig eljárni. Rómában tartotta március 24-én és 25-én találkozóját az Olasz Transzplantációs Hálózat, amelynek munkáját figyelemmel követi a Pápai Életvédő Akadémia is.
La vostra presenza testimonia l'impegno di tanti operatori sanitari, professionisti e volontari.
Jelenlétük tanúskodik annak a sok egészségügyi dolgozónak, orvosnak és önkéntesnek a munkájáról, aki hozzáértőn és odaadással szolgálja az emberi életet a legkiszolgáltatottabb pillanataiban, kezdte beszédét Leó pápa, majd egy fontos évfordulóra emlékeztetett. 70 évvel ezelőtt valósult meg az első szervadományozás Olaszországban, amikor boldog Carlo Gnocchi azt kérte, hogy halálát követően szaruhártyáját távolítsák el, és ültessék át alapítványa két fiatal vak gyermekének szemébe, akik így újra visszanyerték látásukat. Gesztusa, amelyet egy olyan időszakban tett, amikor még nem létezett Olaszországban erre vonatkozó szabályozás, széles körben elgondolkodtatta az olasz társadalmat, és hozzájárult a törvényi szabályozás kidolgozásának elindításához. Néhány héttel Don Gnocchi gesztusa után 12. Pius pápa elsőként adott erkölcsi útmutatást ezekhez a témákhoz, elismerve a terápiás célokra történő szervkiemelés jogszerűségét, az emberi test méltóságának és az érintett személyek jogainak tiszteletben tartásával. Az egyháza kezdetektől fogva nyomon kísérte a transzplantációs gyógyászat fejlődését, elismerte értékét, és ezzel együtt rámutatott a szükséges etikai szempontokra is. Azóta a tudományos kutatások és az emberi odaadás gazdag fejlődése révén az olasz transzplantációs hálózat nagyszerű eredményeket ért el, amelyeket nemzetközi szinten is elismertek.
Dietro questi risultati vi è un patrimonio di competenze e anche una cultura della responsabilità e della fiducia che chiede di essere custodita e sostenuta.
Ez egyrészt szakmai tudás, másrészt a felelősség és a bizalom kultúrája is, amit őrizni és támogatni kell. Szent II. János Pál pápa Evangelium Vitae kezdetű enciklikájában emlékeztetett rá, hogy a szervadományozás különösen is elismerésre méltó, amennyiben etikailag elfogadható formában történik. Olyan cselekedetről van szó ugyanis, ami egyesíti az adományozás nagylelkűségét az erkölcsi felelősséggel. A katolikus egyház katekizmusa erre vonatkozóan megállapítja, hogy a szervek halál utáni ajándékozása nemes és érdemszerző cselekedet, s buzdítani kell rá, mint a nagylelkű szolidaritás megnyilvánulására. Figyelmeztet ugyanakkor, hogy ehhez szükséges a donor vagy rokonai beleegyezése és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartása. Őrködni kell azon, hogy elkerüljék az emberi test áruba bocsátásának minden formáját, és garantálják a jogszerű és átlátható transzplantációs feltételeket. A szerváltültetés gyógyászati ága emlékeztet minket, hogy a gondoskodás, a bizalom és a kölcsönös felelősség kapcsolata alapfeltétele annak, hogy a transzplantáció megvalósuljon. Akkor lehet ugyanis szerv átültetéssel megmenteni emberi életeket, ha a donorok nagylelkűen felajánlják szerveiket. Ferenc pápa aláhúzta, hogy az adományozás nem csak társadalmilag hasznos cselekedet, hanem az egyetemes testvériség kifejeződése. Mindig ingyenes kell, hogy maradjon, tanúskodva a segítség, az adományozás, a remény és az élet kultúrájáról. Ez a felhívás ma különösen értékes, hiszen korunkban félő, hogy az ár, a hatékonyság vagy az érdek logikája szerint mérnek mindent, figyelmeztetett Leó pápa. Megragadom az alkalmat, hogy bátorítsam a tudományos kutatást, mely továbbra is fontos távlatokat nyit meg a transzplantációs gyógyászatban. Fordult az Olasz Nemzeti Szervátültetési Központ találkozójának résztvevőihez a Szentatya. A kutatás feladata, hogy egyre hatékonyabb megoldásokat fejlesszen ki azért, hogy válaszoljon a betegek szerv igényére és szükségleteire egy olyan közegben, ahol a kereslet még mindig nagyobb a kínálatnál. Mindig felelős megfontolás kísérje a tudományos fejlődést, hogy az a személy átfogó javát és méltósága tiszteletben tartását szolgálja. Leó pápa háláját fejezte ki munkájukért, mely igényes és gyakran rejtve történik. Szakértelmet, szigorúságot követel, de ezzel együtt lelkiismeretes, kiegyensúlyozott és emberséges hozzáállást. Ötvöződik benne a klinikai felelősség, a kényes döntések és azok a kapcsolatok, amelyek a legnehezebb pillanatokban érintik az emberek életét.
Continuate a svolgerlo con fedeltà e devozione e dedizione, avendo sempre come riferimento il bene del paziente.
Folytassák hűen és odaadó a munkájukat, mindig a páciens javát tartva szem előtt. Végül 14. Leó pápa az intézményeket és az önkénteseket arra buzdította, hogy tájékoztassák és érzékenyítsék a közvéleményt, hogy növekedjen a szerv adományozás kultúrája, egyre tudatosabban, szabadabban vállaltan, felismerve ebben a gesztusban a szolidaritás, a testvériség és a remény jelét.
Leo pápa levelet írt a francia püspököknek a nevelésről, a visszaélésekről és a liturgiáról. 14. Leo pápa üzenetet küldött a francia püspöki konferenciának a lourdi tavaszi plenáris ülésükre, amelyben arra buzdítja a főpásztorokat, hogy védjék meg a katolikus oktatást, maradjanak kitartóak a visszaélések elleni küzdelemben, és gondolkodjanak el azon, hogyan fogadhatják be a Vetus Ordohoz kötődő közösségeket. A tavaszi plenáris ülésük megnyitóján 14. Leo pápa üdvözölte Franciaország püspökeit Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetében. A nevelés, a visszaélések és a liturgia alkotta a püspököknek címzett levél három központi elemét. Ugyanezek a témák vezérlik majd a négy napos megbeszéléseiket a Lourdi Mária kegyhelyen. Az oktatási intézményekben történt közelmúltbeli bántalmazási botrányok miatt kifejezett folyamatos társadalmi aggodalom közepette, 14. Leo pápa elismerte, hogy növekszik az ellenséges légkör, de arra buzdít, hogy tartsanak ki a katolikus nevelés védelmezésében. Kiváltképpen hangsúlyozta, hogy elszántan védelmezzék a keresztény identitás létezésének igazi okát, miközben továbbra is mozdítsák elő a nyitottságot és mindenki meggyőződésének tiszteletben tartását. A második kérdés, amellyel a püspökök foglalkoznak, a kiskorúak bántalmazása. A francia egyház folyamatos erőfeszítéseket tett a válság leküzdésére, különösen azóta, hogy 2019. február 8-án mindössze hetekkel a Ferenc pápa által összehívott vatikáni találkozó előtt létrehozták a független bizottságot az egyházban elkövetett szexuális bántalmazás ellen. A találkozón Ferenc pápa hangsúlyozta az egyház kötelességét, hogy figyelmesen meghallgassa az áldozatok elfojtott, csendes kiáltását. Ezt megismételve Leo pápa kérte a francia püspököket, hogy továbbra is hallgassák meg és gondoskodjanak az áldozatokról. Kiemelte, hogy szükség van a hosszú távú megelőző intézkedésekre, és arra, hogy kiterjesszék Isten irgalmát mindenkire. Ezzel kapcsolatban a pápa hozzátette, hogy a bántalmazásban bűnös papokat nem szabad kizárni ebből az irgalmasságból, hanem képezzék a lelkipásztori elmélkedésük tárgyát. Ugyanakkor bátorító szavakat küldött a püspököknek, és megújította beléjük vetett bizalmát, elismerve, hogy sokakra mély hatást gyakoroltak az egyes paptársaik által elkövetett bántalmazások következményei. Végül 14. Leo pápa egy olyan kérdésre tért ki, amelyre különös figyelmet fordít. A Vetus Ordohoz, a II. Vatikáni zsinat előtt használt liturgia szerinti latin nyelvű szentmise ünnepléséhez kötődő közösségek növekvő számára. E tekintetben 14. Leo pápa aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ez a helyzet fájdalmas sebet üthet az egyházban a szentmise ünneplésével kapcsolatban, amelyet az egység szentségének nevezett. Ha az egyház olyan anya, amely gondoskodik gyermekeiről, akkor be kell gyógyítania a sebeket, és meg kell tanulnia megújult megértéssel és nagyobb érzékenységgel tekinteni másokra. Ezért arra kéri a püspököket, hogy a Szentlélek segítségével keressenek konkrét megoldásokat, amelyek nagylelkűen magukban foglalják azokat, akik őszintén ragaszkodnak a Vetus Ordohoz, miközben hűek maradnak a II. Vatikáni zsinat iránymutatásaihoz. Miközben elismerte az egyház előtt álló nehéz időket, 14. Leo pápa rámutatott a remény és Isten jelenlétének jeleire is az emberek szívében. Az egyik ilyen jel a katekumenek számának jelentős növekedése az elmúlt 10 évben. A francia püspöki konferencia hamarosan bejelenti azoknak a jelölteknek a számát, akik április 4-én húsvét vigíliáján keresztelkednek meg. Ez a növekvő tendencia várhatóan 2026-ban is folytatódik. 2025-ben 17.800 volt a katekumenek száma, és ez a szám idén meghaladhatja a 20.000-et. Ez egy megújult lelki érdeklődést tükröz, bár ezt a több mint 2 évtizedes csökkenő keresztelési kérelmek tágabb kontextusában kell értelmezni. Hűség. Sajgó Balázs atya elmélkedése virágvasárnapra.
Virágvasárnap a tömeg Jézust ünnepli. Valójában nem is őt, hanem a róla elképzelt és alkotott képet. Jézus nem korrigálja a tömeg által elképzelt képet, nem tart sajtótájékoztatót, hanem megy tovább. Rendíthetetlenül. Belül a mély, őszinte szeretet, kívül annak teljes félreértése. Jézus nem azért szenved, mert az Atya ezt akarja, hanem mert az ember nem tud mit kezdeni az igazi szeretettel. Isten mégis komolyan veszi az ember szabadságát, gyávaságát, hallgatását, és Jézus ezt mutatja meg a kereszten. A kereszt nem Isten brutalitása, hanem az ő sebezhetősége. A szenvedés értelme a passióban nem az, hogy úgymond jóvá tesz valamit, hanem hogy feltár valamit. Megmutatja, meddig megy el a szeretet akkor is, amikor már senki sem tapsol. Virágvasárnap arra tanít, hogy a szenvedés értelme néha nem az elkerülés, hanem az, hogy nem menekülünk el a hűség elől, még akkor sem, amikor az már fáj. A szenvedés első rétegére tehát a tömegviselkedése mutat rá. A szenvedés, amely szétszóródik. Virágvasárnap a tömeg nem gonosz, csak felszínesen lelkes. Ez az ijesztő. A tömeg nem akar rosszat, csak gyors megoldást, látványos messiást, azonnali igazságot. Jézus pedig hordozza a tömeg ingadozását. Ez az a szenvedés, amikor az ember rájön, nem lehet mindenkit megmenteni attól, hogy félreértsen. A fájdalmas felismerés pedig ez. Néha én is a tömeg része vagyok, aki egyik vasárnap újjong, másik héten pedig csendben eltűnik. A szenvedés második rétegét Pilátus mutatja meg. A szenvedés, amely elhallgat. Pilátus tragikus figura. Nem gonosz és nem igazán bűnös, hanem fél. Tudja, hogy Jézus ártatlan. Tudja, mi az igazság, és mégis megkérdezi, mi az igazság. Ez nem filozófiai kérdés, hanem menekülés. Pilátus szenvedése nem a testi fájdalom, hanem a belső hasadás. Amit látok, amit érzek, amit tudok, és amit mégsem merek megtenni. Ez a szenvedés akkor születik, amikor az ember lemond önmagáról, hogy megússza a konfliktust. Pilátus kezet mos. De a történet azt sugallja, a kéz tiszta lett, a lélek nem. Ez az egyik legcsendesebb szenvedés fajta. Nem látványos, nem mártíromság, csak hosszú, belső üresség. A harmadik réteg a passió legmélyebb titka. Amikor kiderül, hogy a szenvedés nem önmagáért van, nem öncélú. Jézus szenvedése nem zárt rendszer, nem olyan, hogy el kell viselni, mert ilyen az élet. A szenvedés átjáróvá válik, mert Jézus nem bezárja, hanem átadja az Atyának, az embernek, a jövőnek. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ez nem menekülés, ez bizalom. A kereszt ott válik értelmessé, ahol a szenvedés nem megkeményít, hanem megnyit. Nem minden szenvedés üdvözítő, de az a szenvedés, amelyet nem fordítok bosszúvá, cinizmussá vagy közönnyé, lassan kapuvá alakul. Virágvasárnap ezért előszobája nagypénteknek. Megmutatja, a szenvedés nem az út vége, hanem az a pont, ahol eldől. Bezárulok, vagy odaadom magamat. A negyedik réteg még beljebb vezet, amikor a szenvedés nem védekezik. A passió egyik legmegrázóbb eleme nem a verés, hanem a hallgatás. Jézus nem magyarázza magát, pedig meg tudná tenni. Egyetlen jól megfogalmazott mondat, és az egész per szétesne, de nem szól. Ez nem passzivitás, ez lemondás a kontrollról. A szenvedés itt azt jelenti, nem bizonyítom, hogy igazam van, nem győzöm le a másikat érvekkel, nem mentem meg az arcomat. Ez a szenvedés nem látványos, de nagyon drága. Az ötödik réteg az elhagyatottságra mutat rá, amikor Isten nem magyaráz. Istenem, miért hagytál el engem? Ez a mondat mindent felrobbant, mert itt Jézus nem tanít, nem példát mutat, nem teológiai tételt közöl, itt velünk van. A szenvedés legmélyebb pontján nem az a fájdalmas, hogy fáj, hanem hogy nincs rá válasz. Isten pedig hallgat. Nem menti meg Jézust a szenvedéstől, hanem átmegy rajta ő vele. Ezért a kereszt nem azt mondja, minden rendben lesz, hanem azt, nem leszel egyedül, amikor nincs rendben. Ez a szenvedés értelmének egyik legcsendesebb magja. A hatodik lépés a döntés pillanata, ahol a szenvedés formál. A passió nem csak Jézus története, hanem döntések sorozata. Megszólalok, vagy hallgatok. Sodródom, vagy kiállok. Megmentem magam, vagy hű maradok. A szenvedés itt már nem esemény, hanem választó tér. Nem az a kérdés, hogy lesz-e szenvedés, hanem az, hogy mivé tesz. Megkeményít, vagy lassan, fájdalmasan átalakít. Jézus nem kereste a szenvedést, de amikor eljött, nem menekült el előle. Ezzel mutatta meg, a szenvedés nem Isten bizonyíték, hanem szeretet próba. A szenvedés akkor kap értelmet, amikor már nem magyarázni akarom, hanem odaadni. Odaadom?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Virágvasárnapra Hűség címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bérincsikné Antalóci Hajnalka a hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoró Zsuzsannával folytatja a keresztútról szóló beszélgetést.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Szelíd szemek, megtörtem merengnek, sajgó sebek nyomják a keresztet, bűnkiáltó nép tömeget áraszt, bárány szögez gyilkos keresztfának, fáradt fej biccent töviskoszorút, fájdalmat visel véres keresztút, szeretet szül vajudó kínhalált, néma vörösre festve a Golgotát.
Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Nagybőti beszélgetésünket folytatjuk a keresztút személyeivel. Az elmúlt alkalommal Poncius Pilátus alakjáról beszélgettünk, illetve hát az ítéletről, az ítélkezésről. A mai alkalommal pedig egy másik személlyel kezdenénk. Ő pedig Cirenei Simonnak az alakja, aki megint csak egy érdekes személy, és már 2000 év óta, hogy megőriztük az ő személyét is, pedig hát szegény, csak úgy belecsöppent ebbe az eseménybe, akármilyen más nevű ember is lehetett volna, de pontosan őt választotta ki, az a marcon a katona, aki kirángatta a tömegből, és kényszerítette, hogy nyújtson segítséget Jézusnak, hogy vigye egy ideig a keresztjét. Volt-e már az életetekben, amikor úgy valamit elterveztetek, egy mozit, egy színházi programot, egy szilveszteri bulit, vagy egy kirándulást, vagy bármit. Elő volt készítve, el is indultunk, vagy már nem tudtunk elindulni, mert valami váratlan helyzet ezt meghiúsította. Zsuska, te emlékszel rá, hogy mi egyszer Gergelyen nem tudtunk elmenni hozzátok szilveszterezni, mert Gergely megbetegedett, és ugye nekem otthon kellett maradni. Hát nagyon rossz érzés volt, azt el kell mondjam, hogy nem tudtam a csapattal együtt lenni. Amellett meg tudtam, hogy otthon a gyerekemnek szüksége van rám, és éppen ezért ugye tulajdonképpen a család egy része, vagy hát ugye a nagy része elment, és hát meghiúsult számomra ez az esemény, ez a program. Számtalanszor volt már az én férjemnek is az életében, hogy a bazilikával biciklizve ilyen-olyan hajléktalannal futott össze, akihez mondjuk mentőt kellett hívni, és akkor így esetleg a hazafelé vagy az odafelé program sérült, már hogy eljusson a bazilikába, vagy időben hazakerüljen.
Hát nálam is volt természetesen ilyen. Még az csak hagyján, hogyha engem billentett ki a komfortzónámból, mert volt olyan, hogy úgymond csak nekem volt rossz, valahova nem tudtam eljutni szintén családban váratlan betegség miatt, de amikor másokra is hatással van, például nekem kétszer volt olyan, hogy hagytam cserben kórust, úgyhogy szóló éneket vállaltam volna, és mondjuk egy ilyen koncert fénypontjaként, már úgy értve, hogy nem én miattam, hanem a mű jellegéből adódóan, hogy kórus megszóló kíséret, tehát, hogy egy picit színesítette azt az egész énekes produkciósort, és többször is volt, hogy mind a kétszer családban betegedtek le, nagyon váratlanul, úgyhogy nem tudtam elmenni. Az egyik egy ilyen minősítő lett volna a kórusnak, a másik pedig egy komoly belföldi fellépés, szintén egy neves zsűri előtt. Ezek húzósak voltak.
És megmaradnak az ember emlékezetébe, pedig nem így tervezted.
Hát nyilván mindenkinek az életébe szerintem, ugyancsak, mint az előző beszélgetésben, a témákban itt is van számtalan olyan helyzet, főleg ahol gyerek van, vagy gyerekek vannak, nálunk is 4 gyerek, azért csak úgy lehet tervezni, hogy nagy kérdőjellel, és én már azért annyira bele sem élem egészen addig magamat, se egy nyaralásba, se egy utazásba, se egy nagy családi programba, amíg el nem tudunk indulni, mert addig a bizonytalanság nyilván ott van, mert bármi közbe jöhet, bármelyikünknek a betegsége, vagy autó megadja magát, vagy számtalan, vagy balesetünk van. Nekem például volt olyan, hogy balesetem lett, és azért nem tudtam A pontból a B pontba eljutni, és megígértem, meg azért nem tudtam segíteni, mert konkrétan nem volt autóm. Pedig amikor megígértem, akkor volt. Akkor. És gondolati szinten sem jelent meg, hogy összetörhetem az autót, de a jó Isten nem úgy akarta. Szóval egy dolog, hogy én mit gondolok, és van is az a mondás, hogy ember tervez, Isten végez, és ezt nem hiába találták ki.
Így van, és aztán térjünk most vissza a Cirenei Simon alakjára, mert hogy ugye egyáltalán ki volt ő? Hogy került ő oda? Hogy került ő bele a keresztút állomásai közé? Milyen szerepe volt? Tehát, hogy, mert ugye erről nem is nagyon szoktunk beszélni. Hát jó van, Cirenei Simon segített vinni a keresztet, na oké. De hogy ki volt ő, mi volt a foglalkozása, hogy egyáltalán mit tudunk róla?
Cirenei Simon egy földműves volt, ahogy én tudom, és a munka befejeztével ő elindult szépen hazafele.
Úgy tervezte, hogy majd így becsöppen keresztet hordozni?
Nem, teljes lelki nyugalomba, és a Golgotán vezetett végig az útja, amit előtte már gondolom milliószor megtett, csak ott nyilván belecsöppent a rengeteg szemlélődőbe, akik nézték, hogy ugyan mi fog történni szegény Krisztussal, És mivel ő már kellőképpen elfáradt a kereszthordozásba, ezért a katonák megfogták, és gyakorlatilag odarakták, hogy cipelje ő a Krisztus keresztjét, amivel tulajdonképpen belekerült az üdvösség történetbe.
Most képzeld el magad. Tehát most mész hazafelé a kapáddal, tényleg már az látszik lelki szemeid előtt, hogy milyen jót fogsz otthon. Talán még nem pihenni, mert nyilván gondolom otthon is kellett
végezni. Először is enni, aztán
a munkákat, a család is volt. Igen, és akkor egyszer csak ugye, hát mivel az ember kíváncsi, ezért nyilván, hogy be fog oda furakodni, és meg fogja nézni. Legalábbis én így vagyok vele, hogy azért elég kíváncsi természetű vagyok, és azért, hogyha valamit lehet, akkor azt nyilván megnézem. És akkor megfogják, és megragadnak, és kényszerítenek. Hogy te mit gondoltál volna magadba? Vagy mit csináltál volna? Vagy a mai ember mit tenne?
Hát vagy viszed, vagy meghalsz. Hát nyilván viszed.
Átgondolt, vagy elgondoltátok már, hogy ez mivel járt? Ugye Jézusnak fel volt ez a hátára kötözve. Ez a keresztnek ugye a rövidebb ága, azt ugye fölkötözték ugye az elítéltnek a hátára, és hát ugye nyilván azért is esett el szegény, meg azért alszta, meg törte össze magát, mert ő csak alszta tudott esni előre, tehát sehogy se tudott megtámaszkodni. Most ezt le kellett róla szedni, és átkötözni. Hát simán lehetett volna, hogy elmenekül, nem?
Hát a passzituban nem hiszem, hogy mert ő elmenekülni, ott a római katonákkal körbevéve.
Nem csak római katonák voltak ott, Zsuska, hanem azok az emberek is, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Krisztust megfeszítsék, akik tulajdonképpen Pilátus helyett ítélkeztek.
De te nem ellenkeztél volna?
Hát most...
Hát már nehogy már én rám kösség. De hát ott van az a másik ember, miért nem arra kötik? Most miért pont engem választottak?
Józan paraszt ész kell, csak ahhoz
mint
nem kell.
Mint te magadtad volna magad, hogy na, kössétek.
Hát de Hajni, hogyha körbe vagy véve felfegyverzett katonákkal, tömeggel, akik azt akarják látni, hogy Krisztus keresztre feszítsék, és véletlenül sem, az már nem lett volna nekik, nem fért volna bele, hogy Krisztus meghal az úton, mert akkor hát gyakorlatilag...
Ezért rángatták őt ki.
Igen, mert gyakorlatilag akkor a gonoszságuk, a vérszomjas gyűlöletük, az nem teljesedett volna be. Mennyivel emberibb volt az, hogy szegényt még fel is szögelik, ott hagyják, gúnyolják, kritizálják, köpködik, dobálják, te el tudtál volna szaladni? Azért azt megnézném bármelyik nagy arcú embert. Hát hallod, gátugró nem tudná átugrani azt a tömeget. Hogy, hova szaladjon? Körbeállták volna, jó. És agyonütik. Hát nyilván akkor úgy van vele, hogy akkor már segítek a másikon. Habár ő, ahogy a leíratok vannak, ő egyáltalán nem akarta, és nagyon haragudott is Krisztusra, azért, mert neki ezt meg kell tennie. De gyakorlatilag, még egyszer mondom, hogyha ez nincsen, akkor...
Akkor Isten másképp igen. Alakítja a dolgokat, de most azért tényleg vissza a Simonra. Miért pont őt választották?
Mert ő ment ott szerencsésen.
Fizikailag gondolom alkalmasnak találták rá.
Jézus se lehetett egy satnya ember azért, hogyha megnézzük, mert ő azért egy ács volt, tehát egész életében fizikai munkát végzett. Tehát biztos, hogy azért egy masszív, erős lehetett.
És rengeteget gyalogolt.
És rengeteget gyalogolt, tehát biztos, hogy azért nem lehetett egy nagyon vézna alakú, sőt, hát nem is volt az. És nyilván, hogy egy hasonlót kellett választaniuk, hogy bírja. Mert azért nem volt az olyan könnyű az a gerenda, amit a hátára kötöttek, és gondolom, tehát így szemre nézhették legalábbis, és mivel hát ugye nagyon sok asszony is volt, meg azért hát nyilván ilyen farizeusokat ugye nem választhattak, akikről eleve tudni lehetett, hogy ők akik elítélték, ezért hát egy ilyen úgymond paraszti munkást választottak és rákötözték. Én, ha az ő helyébe lettem volna, hát biztos tiltakozok, mint ahogy ő is tiltakozott ez ellen, de aztán igen, ahogy te is mondtad, hogy jó van, hát akkor belehajtom a fejem, aztán teszem, amit mondanak, hamarabb szabadulók címmel, vitte, amik kellett, és aztán azért vitte volna ő tovább is nagyon szívesen. Mert amikor meglátta Jézusnak a testét, az arcát, az, hogy mennyire egy igaz ember megy ott mellette, mennyire meggyötört, tehát tele van szenvedés. Azért egy normális ember lelkébe, egy szenvedő ember látványa, azért a sajnálatot vált ki. Nyilván a katonákról is beszéltünk egy kicsit, mert azért ők végig ott voltak a keresztúton. Tehát egy olyan kép sincs szerintem, amin ne lennének rajta. Érzéketlen lelkük volt azért, de mégse teljesen, szerintem. Nem csak a műsor miatt vették le róla a keresztet, hogy nehogy ott meghaljon, mert hát jó van, meghal, és akkor... Tehát neki az nem lesz szerintem semmi hátránya abban, hogyha esetleg jól megszígyják, vagy nem tudom, hogy hagyta meghalni az úton az elítéltet, de hogy azért a vezetőjükbe, ugye a századosba biztos, hogy valamiféle érzés volt, mert ő ki is mondja a végén, hogy ez az ember, ez valóban
Isten
az Isten fia volt. Tehát akinek érző szíve van, jó, el lehet altatni, de lehet valaki annyira érzéketlen?
Lehet. A mai világban is hitelhalni nagyon sok van. Miért van az? Hogy van az? És most ugye...
De annak, bocsánat, egészséges lelke van? Tehát,
nem,
hogy...
nem. Ezek nem egészséges emberek, akik nem együttérzőek. Ezek sebzett emberek, olyanok, mint a vadak. Meglövöd a vadat, gyakorlatilag nem ölöd meg, csak meglövöd, sérelem éri, és elkezdi utálni az összes embert, és teljesen mindegy, hogy te lőtted meg, vele szembe megy valaki más, aki nem tehet az egészről, azt fogja széttépni.
Szóval térjünk vissza akkor Simonhoz. Viszi a keresztet, aztán átadja, és akkor rádöbben, hogy a Jézussal való találkozás megváltoztatta az ő életét is. Mint ahogy nagyon sok emberét is megváltoztatta, akkoriban is, illetve azóta is a világtörténelemben. Ti hogy álltok ezzel a segítségnyújtással? Kinek szeretünk segíteni? Szeretünk segíteni?
Hát aki hagyja, annak jobban szeretünk, könnyebb segíteni. Aki pedig nem hagyja, annak hát nem biztos, hogy szeretünk. Most ha magamból indulok ki, úgyhogy nem fogalmazok többet számba, nekem nagyon nehéz azon segíteni, aki nem hagyja magát. Nyilván az embernek lelkiismeret furdalása is van miatta, hogy na ezt még meg kell tovább próbálni, vagy azt, és akkor továbbra sem hagyja, és akkor mit csináljak. Onnantól azért nem olyan egyértelmű, hogy jaj, hát persze segítek. Tudom, hogy kellene, de hogy meddig mehetek el.
És azt mondtad, hogy lelkiismeret furdalásod is van, hát de persze. Hogyha valaki nem hagyja, ezt én is átéltem már, hogy nem tudok rajta segíteni, mert nem hagyja, és akkor az rossz érzés, az mi nekem a rossz érzés, hogy miért nem tudok, vagy miért nem segítek.
Hát olyankor most már annyi szintre elértem, hogy rájöttem, hogy imádkozni kell érte. Ez nem azt jelenti, hogy nem kéne még fizikailag is segíteni, csak legalább ennyi.
És mit érzel, miután valakinek segítettél?
Jó érzés, vagy megkönnyebbülés, hogy megszűnik egyrészt a lelkiismeret fordulás. Ha meg esetleg látom rögtön a gyümölcsét, az meg nyilván egy öröm forrás.
Én is hasonlókat tudok mondani, mint Zsuska. Habár én nem vagyok egy feladó típus, ha mindig megnézem, hogy a másik embernek adottan valóban van-e arra szüksége, amit én úgy gondolok, hogy szüksége lenne rá. A mérlegem nyelve abba az irányba mozdul, hogy igen, valóban szüksége lenne rá, akkor megpróbálok segíteni. Nyilván ehhez kell egy befogadó, aki az én segítségemre is vevő, hogy nem tolakodásnak veszi.
Most itt visszatérve Cirenei Simonhoz, megváltozott az élete, hogy találkozott Jézussal, 2000 év óta már ott van a keresztút állomásai között az ő alakja is, és tudjuk róla, hogy valószínűleg a Jézusnak a tanítványai közé, vagy hát tanítványai, vagy az apostoloknak a tanítványa lett, tehát ezután már ő is, mint keresztény, élte tovább az életét.
Még ezt, hogy Cirenei Simon valóban ott van, de az apostolok cselekedeteinek a leírásába Alexander és Rufus apja már mint önkéntes van jelen. Szóval nyilván a Szentírás lejegyzetelők és írók is meg kellett, hogy emlékezzenek róla, és ki kellett ragadni őt, hiszen valóban megváltozott az élete, és ő általa megváltozott a mi életünk is. Szóval az, aki Krisztusnak segít,
mert
rá volt kényszerítve.
Igen.
Szóval ez egy olyan érdekes merés, amikor kötelező, de attól függetlenül én úgy gondolom, hogyha őt úgy elbagatelizálták volna annak idején az ő segítségét, akár kényszerből tette, akár önként tette, de ha elbagatelizálták volna, akkor és feledésbe merül, az annyira nem lett volna igazságos, hiszen nem sokan segítettek Krisztusnak a Golgotán, de ő segített.
Így van, és a következő adásokban pedig hát most nem azért, hogy a magunkat, nőket fényezzem, de hogy bátor nőkről lesz szó, akik szintén szerepelnek a keresztútban, akik viszont mertek segíteni még akkor is, hogyha
igen,
nem lehetett.
De ezek a nők?
Hát ezt mondom, hogy ezért most nem azért, hogy magunkat fényezzem, de mégiscsak.
Férfiakat kényszerítették, a nők önkéntették.
Nők meg maguktól is bátrak voltak, így van. Egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Krisztus vére az egyetlen erő, amely által a menny elérhető. Megnyílt a kárpit, drága öt sebek, itt a szentek szentjébe léphetek. A bárány vére oltalom jele, míg rajtam van, nem érhet ítélete. Jöhet bűn, sátán, nyomor vagy halál, lelkem a vérében védelmet talál. E vér a legtisztább aranyruha, örök öltöny, szét nem foszlik soha. Terülj lelkemre, drága üdvadó, hadd lehetnék fehér, mint a hó. Az égin hornra méltó az lehet, ki látta már a vérzőt sebet, és aki abban hittel elmerül, az életére örök fény derül.
Amen. az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bilincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben mint a Lásd meg a szépet és boldog leszel című Sajó Petriben látható kiállításra invitáljuk Önöket, majd a Miskolci Kulturális Központ márciusi programjait ismertetjük. Végül a három világhírű magyar származású fotoművész Robert Kapa, André Kertész és Moholy Nagy László életmű kiállítására és az EKMK tavaszi programjaira invitáljuk Önöket. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05 kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek elején a második Ezer nap című konferenciáról számolunk be, amely az óvodáskor nevelési sajátosságairól szólt. Majd kiderül, hogy szombaton jótékonysági futásra várják az érdeklődőket a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ alapításának 50. évfordulója alkalmából. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter, Anna Tikovicser, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is
A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Olvasom a rómaiakhoz írt levélben. Ott található a lélek, ahol jóság és szeretet van, ahol önzetlen odaadással szolgálnak Krisztusnak, ahol a lelki ismeret szabadságában hallgatnak szívük sugallatára, ahol az a határtalan öröm uralkodik, amelyet semmiféle múlandó dolog nem befolyásol, ahol az a nyitottság található, amely felismeri az idők jeleit, ahol az a bizalom él, hogy Isten ma is megtapasztalható. De biztosan nincs ott a lélek, ahol pesszimizmus és aggodalmaskodás a lélek minden kezdeményezését elfojtja, ahol elbarikádozzák magukat az önelégültség biztos falai mögé, ahol minden bátorságtól és merészségtől félnek, mivel nem bíznak az Isten lelkében, ahol megfeledkeznek arról, hogy a lélek nem csak minden megújulásnak, hanem a hűségnek is lelke, aki emlékeztet minket mindarra, amit Krisztus Urunk mondott. Uram, keresem az igazságot. Ha pedig keresem, ez annyit jelent, hogy nincs birtokomban. Nem bennem van, hanem másut. Keresem a boldogságot. Tehát ez sincs bennem. Ezért ki kell lépnem önmagamból. Szeretni akarok. A szeretet azonban másra irányul. El kell tehát fordulnom magamtól. Élni kívánok, de az élet állandó mozgás, vagyis nem szabad magamnál megállnom. A békét keresem, mert háború dúl bennem, így menekülnem kell magamtól. A szabadságot óhajtom, azaz bilincsekben vagyok. Szabadulnom kell önzésem békjóitól. Mindent akarok, mivel semmim sincs. Ó, én szerencsétlen, ki árthat nekem többet, mint önmagam. Védekezem az ellenséggel szemben, de ki véd meg engem önmagamtól? Ezért mondtad, Urunk Jézus, aki követni akar téged, önmagát kell feláldoznia.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnap, napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsássak,